Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk János evangéliumából. János evangéliumának 11. részéből az első 7 verset, valamint a 17. verstől a 45. versig terjedő szakaszt. János evangéliumának 11. részében az első 7 vers és a 17. verstől kezdődő rész így szól. Vala pedig egy beteg, Lázár, Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente vala az urat kenettel és hajával törlé meg annak lábait. Küldének azért a testvérek őhozzá mondván, Uram, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. Szerette vala pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor 2 napig maradt azon a helyen, ahol volt. Ezután aztán mond a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Elmenvén azért Jézus úgy találta, hogy az már 4 napja sírban volt. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük miatt. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jő, elébe ment. Mária pedig otthon ült. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked az Isten. Mondta neki Jézus, feltámad a testvéred. Mondta neki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Mondta neki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mondanéki, igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra jövendő volt. És amint ezeket mondotta, elment, és titkon szólította az ő testvérét, Máriát, mondván, a Mester itt van, és hív téged. Mihelyt ezt hallá, fölkelt hamar, és hozzáment. Jézus pedig nem ment vala még be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Márta elébe ment. A zsidók azért, akik ővele otthon valának és vigasztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkel és kimegy vala, utána mentek, ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus vala, meglátván őt az ő lábaihoz esék, mondván néki, Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus azért, amint látja valahogy, az sír és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult lelkében, és igen, megrendült. És mondta, hova helyeztétek őt? Mondának neki, Uram, jöjj és lásd meg. Könnyekre fakadt Jézus. Mondának azért a zsidók, íme, mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna ő, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg? Jézus pedig újra felindulva magában odament a sírhoz. Az pedig egy üreg volt, és egy kő feküdt rajta. Mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondta néki a meghaltnak nőtestvére Márta, Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mondta neki Jézus, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod Istennek dicsőségét. Elvették azért a követ onnan, ahol a meghalt feküszik vala, Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondta, fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! És kijött a meghalt, lábain és kezein kötelékekkel kötözve, és orcája kendővel volt leborítva. Mondta neki Jézus, oldozzátok előtt, és hagyjátok menni. Sokan hittek azért ő benne ama zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amiket cselekedett vala. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát köztünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük, hogy ma is téged dicsérhet a szívünk itt a templomban, gyülekezet közösségében. Köszönjük néked gondviselő szeretetedet, amellyel körülvettél minket az elmúlt napokban is. Köszönjük néked, hogy az öröm pillanataiban is hordoztál bennünket, és köszönjük, hogy a gyász, a temetés, a szomorúság pillanataiban is ott álltál mellettünk láthatatlanul. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki örömünkben józanítasz, gyászunkban vigasztalsz minket, nem csak az elmúlt héten, hanem az előttünk álló időben is kész vagy gondviselő szeretettel így mellettünk lenni. Kérünk téged, hogy most is legyél itt köztünk. Ígéd által szólalj meg, és tanítsál bennünket, és segíts, hogy hinni tudjuk mindazt, amit mondasz mi nékünk. Segíts, hogy híve abban, amit mondasz, el tudjuk vinni a szívünkben a te igéidet. És legyenek azok nekünk az életünkben erőforrás, vigasztalás, békesség, öröm forrása. Kérünk téged arra, hogy azok által te magad jöjj velünk. Te magad járj velünk a hétköznapi életünk útján. Köszönjük néked, hogy azt akarod, hogy közösségünk legyen veled, és ebben meg akarsz minket erősíteni, ezt el akarod mélyíteni. Segíts, hogy ne nélküled, hanem veled élő emberek lehessünk egytől egyig. Akik szeretünk téged, akik imádunk téged, akik hódolunk neked, akiknek te vagy első a szívében, nem az anyagiak, nem önmaguk, és nem sok más egyéb, hanem téged szeretnek a legjobban, hozzád ragaszkodnak leginkább, akár fényes napokat élnek, akár szomorú napokat. Kérünk, hogy erősíts meg minket irántad való hitünkben, bizalmunkban, szeretetünkben. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket Jézus Krisztusunk nevéért, drága mennyei atyánk. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve, fennállva énekeljük a 225. énekünk 5. versét. 225. énekünk 5. versét, ami így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 3. részéből olvassuk, a 35. és 36. verset, melyet leülve figyelemmel hallgassatok meg. Tehát János evangéliumának 3. részében, a 35. 36. versben ezt olvassuk. Az atya szereti a fiút, és a kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Kedves testvéreim, az apostoli hitvallásról beszélünk vasárnapról vasárnapra, és már a végénél tartunk. A 3. cikkely a Szentlélek munkájáról szól, és ennek kapcsán megvallottuk, hogy a Szentlélek hozza létre a keresztjén anyaszent egyházat, ami a szentek közössége, azoké, akik részesültek a bűnbocsánatnak az ajándékában, amit egyedül Jézus áldozatáért ad meg Isten azoknak, akik hisznek Jézus evangéliumában, és így visszafogadja ezeket az embereket a társaságába. Ugyanakkor megígéri ezeknek az embereknek a testük feltámadását romolhatatlanságban, dicsőséges anyagi állapotban, amit ugyancsak a Szentlélek fog elvégezni a maga idején, befejezve a helyreállító munkát Jézus Krisztus visszatérésekor. A megváltás majd teljes virágzása, teljes pompára jut Jézus visszatérése után. Így ér el a hitvallásunk oda, hogy hiszem a keresztjén anyaszentegyházat, szentek közösségét, a bűnbocsánatot, testünk feltámadását és az örök életet. Az örök életet. Erről szeretnénk ma egy kicsit beszélni, az örök életről. Először is azt tisztázzuk valahogyan egyszerűen, hogy mi az az örök élet. Nos, mindegy, hogy mit gondolunk erről, sok mindent gondolhatunk erről, és föl is írtam itt magamnak egy pár dolgot, hogy mit szoktak gondolni az emberek az örök életről. Most én hadd mondjam a Biblia felől ezt a dolgot. Az örök élet az örök Istennek az élete. Az örök élet az örök Istennek az élete. Istennek ez az élete, ez megjelent a Földön. A Biblia így mondja, hogy Jézus Krisztusban megjelent Isten a Földön. Isten élete Jézusban megjelent ezen a Földön, és bemutatta, hogy milyen ez az élet. Ha azt akarjuk tudni, hogy mi az örök élet, akkor így Jézusra kell nézni, mert benne látszik az örök élet, Istennek az élete. A maga végtelenségében, a maga hatalmában, a maga erejében, a maga tökéletességében, a maga szépségében. Tehát az örök élet, testvéreim, az elsősorban Istennek az élete, amiről nem tudnánk semmit, ha ő nem jelentette volna ki, ha nem leplezte le volna előttünk, de leleplezte, mert Jézusban az Isten eljött erre a földre, és megmutatta nekünk, hogy milyen az Istennek az örök élete. Ugye ezt az örök életet Jézus szemléltette akkor, amikor legyőzte ő maga is a halált, így, mint ahogy Lázár föltámasztásánál is olvassuk, de nem csak így, hanem még inkább akkor, amikor maga az Úr Jézus feltámadta a halálból. Az örök élet, az Istennek az élet, ami Jézusban megjelent, egy olyan élet, amit a halál nem tud legyőzni. A halál mindent le tud győzni, mindent az égvilágon, növényeket, állatokat, embereket is. Minden fölött hatalma van a halálnak ebbe a mostani korszakba. Egyedül Jézus felett nem volt hatalma, mert Jézusban van az örök élet. És az életet, az örök életet, az isteni életet nem tudja elnyelni a halál sem. Sőt, az örök élet nyeri el a halált. Az örök élet, az isteni élet nyeli el a halált, és semmisíti meg, és győzi le azt. Azonban, ha egy kicsit ezt megragadjuk, megértjük, akkor utána hadd lépjek most tovább veletek, hogy kinek lehet örök élete? Mert azért a Bibliában mégiscsak az van, hogy vannak emberek, akiknek örök élete van, más embereknek meg nincs. Nos, annak van örök élete, akit Isten részesít az ő életéből, akinek Isten neki adja magát, akinek neki ajándékozza a maga végtelen gazdagságú életét. Tulajdonképpen, ha a Bibliát olvasgatjuk, akkor már kikristályosodik előttünk, hogy egy ember se fogantatik, illetve születik úgy erre a világra, hogy bírná az Isten életét. Senki nem bírja magába, nem hordozza magába sehol az Isten életét. Nem vagyunk közösségben Istennel, így mondjuk ezt. Ezt az állapotot, hogy nem vagyunk közösségben Istennel, ezt a Biblia úgy nevezi, hogy halottak vagyunk. Halottak vagyunk. Mivel nem vagyunk közösségben az élettel, az örök isteni élettel, ezért halottak vagyunk. Élünk, biológiailag élünk, de mégis a Biblia azt mondja, hogy halottak vagyunk. Magában a Szentírásban egyébként ugye ezt az élet szót, csak hogy jobban értsük ezt a dolgot, két szóval fejezik ki az Isten lelke. Az egyik a biosz, amit a biológiából ismerünk, ez a biológiai élet. Mindenki, aki megfogantatik és megszületik erre a földre, biológiailag él, de van egy másik szó a görögben, ami úgy hangzik, hogy zoé az életét jelenti. Biológiailag az ember él, amikor megszületik erre a földre, de a zoé életet, az isteni életet nem bírja, és ezért halott. Ugye így mondja Pál apostol, hogy halottak voltatok a ti Isten nélkül való pogány életetetekben. Lelki értelemben halottak voltatok, mert Isten nélkül valók voltatok. De így már értjük talán jobban, hogy akkor válik egy ember élővé, amikor övé lesz az Istennek az élete, a zóé élet. Akkortól kezdve van az embernek is örök élete, mikor már Istennel van közösségbe. De itt érkezek el a harmadik gondolathoz, hogy tulajdonképpen hogy lehet enyém, akinek biológiai élete van, de zóé élete, isteni élete, örök élete nincs, hogy lehet mégis enyém az örök élet? Hogy lehet az enyém? És itt a Bibliában ez, testvéreim, annyira csodálatos, hogy ezt Isten elmondta nekünk, kifejtette nekünk, amennyire lehet egyszerűen, és én se akarnám ezt elbonyolítani. Isten azt mondja nekünk, hogy na nézzetek megint Jézusra, akiben az én életem eljött erre a földre, akiben én magam eljöttem erre a földre. A zóé élet Jézusban van. Nézzetek rá, maga Jézus is mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, és itt a zóé szót használta. Én vagyok az isteni élet, mondja magáról. És ismétlem, hogy ezt Jézus bizonyította akkor, amikor legyőzte a halált harmadnapra föltámadván. Ez az élet Jézusban van, és most Isten azt mondja, ha te hiszel Jézusban, hittel megragadod Jézust, akkor tied lesz az élet, a zóé élet. Az örök élet, az üdvösség. Vele együtt a tied lesz az örök élet. Ő benne a tied lesz az örök élet. Olyan ez, mintha mondjuk az én feleségem ilyen milliárdos családból jött volna, mint egyedüli gyermek, és akkor én őt feleségül veszem, akkor előbb-utóbb rám száll az ő vele együtt rám száll az ő milliárdos vagyona is. Ha Jézusban van az isteni élet, akkor Jézussal együtt a miénk lesz az ő vagyona, hogy így mondjam, a zóé, az örök élet is. Ha Jézus nélkül vagyunk ebbe a világba, ha ő nincs, nem lakik hitáltal a szívünkbe, nem fogadtuk be őt, mint megváltónkat, mint urunkat, azt a Jézust, akivel itt a Bibliában találkozunk, ha mi nem hiszünk igazából ő benne, akkor nem a miénk az, ami az övé, a zóé élet, az örök élet. De ha hiszek Jézusban, a meghalt, feltámadott megváltónkban, urunkban, akkor vele együtt enyém az örök élet, az isteni élet is. Hitáltal a szívembe költözik Jézus, és vele együtt az örök élet is. Tehát, testvéreim, ahhoz, hogy örök életünk legyen, alapvető és kulcsfontosságú, hogy ebben a Biblia Jézusban higgyünk. Befogadjuk őt a szívünkbe, ne nélküleljünk, hanem vele, aki meghalt a kereszten, de aki feltámadt, aki él, aki elnyelte a halált, aki mindenkinél hatalmasabb, aki az világnak az ura, és aki minket mindenkinél jobban szeret. Fogadjuk a szívünkbe. És ha a szívünkbe zártuk Jézust, és azt tudjuk mondani, hogy te vagy az én megváltó uram, akkor miénk az örök élet. És ha nem tesszük ezt meg, akkor nem a miénk az örök élet, akkor biológiai életünk van, értitek ezt a dolgot, biológiailag élünk, hát hála Istennek, hogy ez is egy csoda, hogy biológiailag élünk, és mind a mai napig nem is tudják meghatározni, éppen most olvastam erről egy könyvet, hogy mind a mai napig nem tudják meghatározni a természettudósok, hogy mi a biológiai élet. Nem tudják, hogy mi ez. Ez egy titok, ez is egy rejtély, de valóság. Valóság, mégis mi is élünk. De az örök életről meg pláne nem tudják, hogy mi, de mi tudjuk. Jézus az örök élet. És akié a fiú, akié Jézus, azé az élet, a zóé élet, az örök élet. Tied már Jézus, akkor örök életed van. És ha nem a tied Jézus, nincs örök életed. Azt hiszem, hogy talán nem sikerült nagyon elbonyolítanom, hogy a Biblia szerint hogyan lesz miénk az örök élet. Az Istennek az élete. Csak Jézusba juthatunk hozzá. Ez egyúttal kizár néhány egyéb lehetőséget. Például az örök életről némelyek úgy hiszik, hogy azt az egyház adja. Elmegyek a templomba, és akkor ottan esetleg én úrvacsorázok, vagy megkeresztelnek, vagy áldozok, vagy bérmálok, vagy nem tudom mit csinálok, és akkor a pap vagy a lelkész kezei, ahogy átadják nekem ezeket a felszentelt dolgokat, ezekkel együtt lesz az enyém az örök élet. De testvérek, ezt a Biblia nem ismeri ezt az eljárást. Ezt az emberek némelyike vallja, egyébként a mi egyházunk hivatalosan nem vallja, a katolikus egyház az ezt vallja egyébként, hogy így lesz a tiéd az örök élet, hogy eljössz, azt áldozol. És az ostjában megkapod Jézust. Tehát ez a Bibliából nem lehet kimutatni. Éppen ezért tiltakoztak a reformátorok, hogy nincs benne a Bibliában, ez csak egy emberi kitaláció. Azt higgyük, ami Bibliában van. Az Istennek az a szava, nem mást kell hinni. De mondom, így nem ismeri a Biblia ezt. A Biblia ezt ismeri, amit itt olvastunk az előbb, és még sok ilyen ige helyet tudnék felolvasni, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, nem aki a szájával megesz valami szent dolgot, vagy szentnek mondott dolgot. Hisz a fiúban, a hitnek van, a részünkről a hitnek van, nem a szánknak, meg a kezünknek van a szerepe, hanem a szívbeli bizalomnak. Akkor van egy másik eszme is, amit sokan vallanak, vagy gondolnak, hogy ha én betartom az isteni törvényeket, akkor megszerzem magamnak az örök életet. Na, itt vagyok a templomba, kezembe a Biblia is, olvasgatom, meghallgatom, hogy mit mondanak itt-ott a papok, meg a lelkészek, és akkor na majd követem azt, és akkor enyém lesz az örök élet. De testvérek, a Biblia ismétlem ezt se teszi. Nem attól lesz valakinek örök élete, hogy akár bibliai, akár egyházi előírásokat betart. Ettől nem lesz senki, ne is várja, ne is remélje valaki, hogy ettől részesül az Isten végtelen gazdagságú életébe. Nem fog. Mert aki hisz a fiúban, annak van örök élete. Nem aki cselekszi az egyház előírásait. Vagy netalántán a 10 parancsolatot próbálja betartani. Nem. Van egy harmadik téveszme is, testvérek, a Biblia szerint. Némelyek azt gondolják, hogy én, amikor megfogantattam és megszülettem, már eleve a lelkem mélyén magamba hordom az Istent. Mert minden emberben benne van az Istennek valami része, valami kis szikrája, hát bennem is bennem van, már eleve bennem van. És ott él bennem, és én hordozom az Istent. Már nekem megvan ez az örök életem, mert én magamban, az én lényegem szerint egy isteni személy vagyok. Az istenséget hordozom magamba, és ezt nem is fogom elveszíteni. Nem ismeri a Biblia, testvérek, ez a panteizmusnak, a keleti filozófiáknak, ez is egy emberi kitaláció. Nem hordozza senki a Biblia szerint magába az Istennek semmiféle darabját. Isten teremtette a testünket, meg a lelkünket, de nem úgy, hogy összekeveredett velünk, és valahol ott van bennünk. Nem ismeri a Biblia ezt. Egy dologhoz kell ragaszkodnunk, testvérek. Aki hisz a fiúba, örök élete van. Általa részesülünk Isten végtelen gazdagságú életébe. És akkor itt érünk a következő kérdésemhez, hogy mikortól részesülünk mi az örök életbe? Mikortól kezdődik el az én vagy a ti örök életetek? Akkortól, testvérek, amikor hisztek Jézusban. És ez itt a földi életben kell, hogy megtörténjen. Mert utána már késő van. A halál után már ennek lezárul az ideje. A halál előtti földi életünkben van annak az ideje, hogy meghalljuk Krisztus evangéliumát, jöjjön hozzánk Jézus, és elkezdjen magáról beszélni, és mi higgyünk neki, és elfogadjuk őt, ahogy a Bibliába bemutatkozik nekünk. Elfogadjuk őt olyannak, ahogy a Bibliába bemutatkozik, annak, akinek a Bibliába bemutatkozik nekünk. A mihelyest hiszünk, örök életünk van. Értitek? Örök életünk nem lesz majd valamikor, ha meghalunk, majd utána lesz egy örök életünk. Nem. És pontosabban nem teljesen így van, hanem az akkor kezdődik el, amikor itt a földi életünkben hiszünk Jézusban. És vele együtt az örök élet már a földön az enyém lett. Énekeljük is a 480. dicséretünkbe ezt a kitételt. A Heidelbergi KT-t írtam föl a papírra, ott is így kezdődik, hogy az örök életről mit hiszel? Azt, hogy már érzem, hogy már itt az enyém. Tudom, hogy már itt, mert Jézus az enyém, és vele együtt enyém az élet, az örök élet, az Isten élete. Közösségem van Istennel. Tehát testvérek, csodálatos dolog ez, hogy itt a földi életünkben elkezdődik tulajdonképpen az örök életünk. És, hadd mondjam itt, ez nagyon érdekes a Bibliában, hogy itt csak elkezdődik, de nem jut teljességre. Az örök élet olyan, mint egy ilyen, egy virág, amelyik, most itt van ez a gyönyörű esküvői virágcsokor, ugye, ezek a virágok egyszer még nem voltak sehol, ott volt a száruk, és aztán egyszer csak elkezdődött valami kis bimbó képződni rajta, és aztán az a bimbó egyre jobban úgy kibomlott, és most itt van előttünk, gyönyörűen kinyílva. Az örök élet is valami ilyesmi, testvérek, hogy elkezdődik valami egészen kicsibe, tudnék ott, hogy elkezdek hinni Jézusban, mint megváltó Uramban. Elfogadom őt. Nem a magam isteneként élek tovább, hanem őt istenítve élek tovább. Nem magam körül forgok, körülötte forgok. Ő fontosabb lesz magamnál. És itt elkezdődik akkor az ember számára az örök élet, és ez elkezd szépen kinyílni. Élünk földi életünk során, és ezt a Jézust egyre jobban megismerjük. Egyre inkább részesülünk az ő életéből, most így mondom. Egyre inkább. Aztán lehet, hogy eljön a meghalásunk pillanata, mert az általában el szokott jönni. Meghalunk. De utána mi lesz a hívő emberrel? Nem a semmibe hullik, hanem megy Jézushoz. És Jézussal, az Úrral egy nagyobb közösség, egy mélyebb közösségbe kerül a hívő. Aki itt hit benne, azt a halál nem fogja elválasztani Jézustól, az élettől, hanem közelebb viszi hozzá. Közelebb viszi Jézushoz. És ottan még közelebb lehet az Úrhoz. De egy bizonyos idő után majd Jézus ugye elmondta, hogy megint eljön, és megtörténik a feltámadás. Föltámasztja a halottakat, és akik ott voltak őnála, mert benne hittek a földi életükben, és már ott örvendeztek a halálban is, új testet kapnak. És ebben a dicsőséges testben telepíti le őket Jézus az új égen és az új földön, ahogy arról már sokszor beszéltünk. És amikor megérkezik, testvérek, egy hívő ember az új égre és az új földre, a maga feltámadott testében, megérkezik arra a helyre, amiről azt mondja a Biblia, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, ember szíve el se tudja képzelni, hogy mi lesz az, amikor Isten ott lesz az emberekkel, amikor ott lesz az ő népe között a földön, akkor bomlik ki az, hogy mi az, hogy örök élet. És ezt, testvérek, hogy pontosan az örök élet majd mit fog nekünk hozni, milyen lesz, amikor ez teljesen kibomlik, teljesen megvalósul, igazából nem tudjuk. Ez egy titok. Valójában azt gondoljuk, hogy ez egy csodálatos dolog lesz, és a Biblia beszél erről az állapotról, a Jelenések könyvének a legutolsó két részében, meg beszél róla Jézus is, meg az ótestamentumi proféták is beszélnek már erről, az új égről és az új földről, amikor Isten együtt lakik megint az emberekkel, és részesíti őket minden javaiban, az ő igazságába, bölcsességébe, szeretetébe. És ott lesznek, már nem lesz ott a sátán, nem lesz kísértés, semmi nem lesz, aki zavarná ott a levegőt, hogy így mondjam. Egyedül az Isten lesz, és mondja Pál, Isten lesz minden mindenekben, minden tökéletes összhangban lesz az igazsággal, a szeretettel, a bölcsességgel, Isten lényével, aki tökéletességek foglalata. Hát ezek a bibliai képek, ezek képek. Nem tudja emberi szó visszaadni, hogy milyen lesz az, amikor az örök élet tökéletesen kibomlik. Egyikünk se tudja elképzelni. Beszélhetek itt nektek róla, de igazából nem tudjuk, csak a Biblia azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy új lesz. Ehhez képest, ami most van, ehhez képest teljesen új lesz. Most nekem van egy 2002-es, az nem is tudom hány éves, 14 éves Opel Zafira, amivel járok, de más egy új autó, mint ez. Ugye? Ezt már itt-ott kell buherálgatni, meg itt-ott szétesik, meg nem tudom, de még azért jó, de azért más egy új, mondjuk Opel Zafira. És ott is valami ilyesmi van, testvérek, hogy ez az ég és ez a föld, ami most élünk, meg ez a mostani állapotunk, ez is bizonyos szempontból, bár sokféle nyomorúságunk van, de még így is szép. Még működik, hogy így mondjam. De milyen lesz, amikor ehhez képest minden megújul, mi is újak leszünk, mert új lesz, teljesen megváltott lesz a lelkünk, teljesen dicsőséges anyagi testbe öltözünk, és körülöttünk a világ, a természet világa, növények, állatok, az egész a holt anyag és az élő anyag, minden meg lesz tisztítva a sátánnak, meg minden bűnnek a maradványaitól is, és ragyog, és pompázik, új lesz az ég, és az milyen lesz ott? Nincs szó, amelyik ezt le tudná írni, ez egy titok. Csak azt tudom mondani nektek, testvérek, hogy ez az új állapot, ez szép lesz, nem tudok más mondani, és már ez a szó is kevés. Tehát nem tudok ilyen nagy romantikus, vagy nem tudom milyen körmondatokkal itt megfogalmazni. Valahol testvérek, ez egy csoda lesz, ami történik, amikor az örök élet már kibomlik. Már azt tudom, hogy itt a Földön is, hogy én Jézussal élhetek, már ez is, személyesen mondom ezt, nem szoktam ilyen személyes dolgokat mondani, de most mondom, hogy ez nekem már most jó. Boldog vagyok, hogy Jézussal élhetek. És boldog vagyok, hogy őt a Bibliából egyre jobban megismerhetem. És boldog vagyok, hogyha a síromra nézek, akkor tudom, hogy nem az a végállomás, hanem nekem. Én ott a testemet eltemetik majd, de az én lelkem hazatér Jézushoz, és már mélyebb közösségem lesz majd az én megváltómmal. És majd ebből az állapotból is ő kivon engemet, feltámaszt, egy új dicsőséges testbe feltámaszt, és meglátom majd az Istennek az új világát. Ez engem, testvérek, boldogsággal tölt el. Ahogy mondja a hitvallásunk is, hogy érzem, hogy ez valami csodálatos dolog, ami előttem áll, még ha nem is tudom megfogalmazni, hogy mi ez. Most így, testvérek, megértitek itt ebbe a pillanatba azt is, hogy a kereszténységnek, most így mondom, az igaz biblikus kereszténységnek milyen távlatai vannak. Hogy mi nem úgy gondolkozunk, hogy a sírig látunk, aztán ez a kereszténység segít nekünk abban, hogy itt a földi életünket egy kicsit jobban vagy békésebben töltsük el. Aztán utána úgyis meghalunk, aztán kész, pont. Nem. Nekünk sokkal nagyobb perspektívánk van. Ha én leveszem a szemüvegemet, akkor alig látom a jegyzetemet. Fölveszem a szemüvegemet, már mindjárt látom a jegyzeteimet, meg titeket is. Sőt, még az udvart is, még az utcát is látom. Messzebbre látok. Tehát a hívő emberek, testvérek, nem az órukig látó emberek, hogy na, mi lesz ma, meg hónap, aztán utána úgyis meghalunk. Nem, hanem mi túllátunk, belátunk a halálba, és tudjuk, hazamegyünk Jézushoz. De még azon is túllátunk, mert tudjuk, hogy Jézus visszajön, feltámaszt minket, és új eget és földet teremt. És az egy csoda lesz, az egy fényes jövő. És a hívő emberek éppen ezért egy ilyen perspektívába élik az életüket. Értitek? Ez egy, tehát nem ilyen kis szemellenzős ember, a hitetlen emberek azok körülbelül idáig látnak. Mi tovább látunk. És ebbe a fénybe, az eljövendő dicsőség fényébe, az örök élet dicsősége, amikor egyek leszünk Istennel, amikor közel lesz hozzánk, amikor ránk árasztja az ő kincseit, az ő javait. Mi ennek a fényébe éljük az életünket. Éppen ezért mondhatom azt például, hogy számunkra a halál szomorú dolog, végtelenül szomorú. Most is volt egy temetés az elmúlt héten. Meghalnak a szeretteink. Ott kell állni a holttestük mellett, a koporsójuk mellett, a sírjuk mellett. Ez nem egy lélekemelő dolog. Nekem is tudjátok, hogy át kellett menni, édesapámat temettem. Tehát ez egy nehéz dolog, de mégis a hívő embernek olyan jó, hogy a gyászát enyhíti, mégpedig elég hathatósan enyhíti az a tudat, hogy aki meghalt, az Jézus Krisztussal halt meg, akkor ő most jó helyen van. És még jobb helyen lesz majd egy napon, amikor föltámasztja őt az Úr, és ott lesz az új égen és az új földön, és én is ott leszek, mert én is hiszek Jézusba, és találkozok vele. Én találkozni fogok az édesapámmal. Mert ő is hit Jézusban, és így halt meg, és tudom, hogy jó helyen van, és tudom, hogy még viszont látjuk egymást Isten új világában. Egy tökéletes állapotban, amikor rajta is ragyogni fog a Krisztus, és rajtam is. És ez, testvérek, a gyászt, a szomorúságot, higgyétek el, hogy mennyire enyhíti. Mennyire nagy vigasztaló erő van ebbe. És amikor meg öröm van a földi életben, tegnap volt egy esküvő, és akkor utána van ugye lakodalom. És az esküvő, a lakodalom az egy ilyen örömteli alkalom. De a hívő ember, testvérek, még a földi életébe is, amíg öröme van, egy kicsit ott is érzi, hogy ez mennyire töredékes ahhoz képest, ami lesz majd. Mi a földön se tudunk, testvérek, igazán maradéktalanul örülni, még egy lakodalomba, egy lagziba se. Tudunk örülni, értsétek ezt, tudunk örülni, de nem teljesen tudunk örülni, mert tudjuk, hogy mi vár ránk. Tudjuk, hogy az örök élet, amikor majd kibomlik, az lesz majd az igazi örömünnep. A bárány mennyegzője, így nevezi a Biblia például. Az lesz majd egy igazi nagy örömünnep, és annak az örömünnepnek a fényében minden földi örömünk töredékes. Értitek, hogy furcsa dolog ez, de a hívő embereknek a gyász nem olyan mély, mert vigasztalásuk van. Mi gyászolunk és fáj nekünk, de mégis van egy erős vigasztalásunk. És amikor örömünk van, az örömünk se olyan mindent elsöprő, mert tudjuk, hogy az is csak töredékes. Mert még majd jön a nagyobb öröm, az örök életnek az öröme, amit úgy mondta Ézsaiás, hogy az örök öröm lesz a fejükön. Örök öröm, egy változatlan boldogság, mert Istennel lesznek romolhatatlanságban az új égen és az új földön. Ez, testvéreim, egy csodálatos kilátás, amiben a hívő emberek az igazi keresztjének élik az életüket. A névleges keresztjének nem tudnak erről semmit, a nem hívő emberek meg pláne nem tudnak róla semmit, és gyanítom, hogy nem is értik az egészet. De az biztos, testvérek, hogy azt mindenkinek meg kell érteni, hogy nem elég biológiailag élni. Lehet. Hála Istennek, hogy lehet élni biológiailag. Lehet magunkat ápolgatni, kenceficézni, cicomázni, táplálni, öltöztetni, beülhetünk luxuskocsikba, luxus lakásunk lehet, mindenünk meg lehet. Ez még csak a biosz. Ez még csak a biológiai élet. A biológiai életünk akkor emelkedik egy magasabb szintre, akkor válik minőségivé. Olyanná, amelyené Isten akarja, hogy legyen, amikor Jézust elfogadjuk, mint megváltónkat, mint urunkat. Akkor lesz miénk nem csak a biosz, a zóé, az örök élet, az üdvösség, amelyik elindul itt a földön, értitek, és egyre jobban kiteljesedik. Egyre szebb, egyre jobb, egyre csodásabb. És már látjuk is az út végét, és annak a fényébe éljük mostani életünket. És máshogy éljük. Máshogy éljük. Én azt mondom tinéktek, hogy igazi hívő embereket keveset lehet látni, de ti, ha ismeritek Jézust, törekedjetek úgy élni, mint ennek az új világnak, a polgárai. Ha ti hisztek Jézusba, és tietek az örök élet, éljetek úgy, már most törekedjetek úgy élni, hogy az új világba fogunk élni, az új állapotunkba. Ezt a Biblia úgy mondja, hogy szentül éljetek. Törekednetek kell, törekednem kell arra, hogy már itt a földön megmutassam, hogy milyen lesz majd ott. Úgy mutatom meg, hogyha olyan vagyok itt, mint Jézus. Ha törekszek olyan lenni, mint Jézus. Ha törekszek tiszta ember lenni, becsületes ember lenni, hűséges ember lenni. Nagy harc ez. Nagy, nekem is, meg mindenkinek nagy harc, de mégis erre törekednünk kell, hogy meglássa a világ, hogy milyen egy igazi keresztjén. Mert hamis keresztjént azt lát a világ eleget. Elmegyek egy városba, és beszélek az emberekkel, alig járnak ott templomba. Miért nem mennek templomba? Hát, tudja, tiszteletes úr, az ilyen meg olyan. És igaz. A tiszteletes úr ilyen meg olyan. És körülötte az emberek is, akik templomba járnak, ilyenek meg olyanok. Hát ez az álkereszténység, a hamis kereszténység elrémiszti az embereket még Jézusnak a közeliből is. Jaj, hát Isten őriz. Ez elmegy a templomból, énekelget, aztán hazajön itthon, meg hazudik, meg csal, meg mindent csinál. Hát köszönjük szépen, ez a kereszténység nem kell. Ha előnye van belőle, akkor gyakorolja, ha nincs előnye belőle, akkor nem gyakorolja. Hát ezt nem. Tehát ilyet lát a világ, testvérek, Magyarországon millió számra. Álkeresztjéneket, hamis keresztjéneket, igazi keresztjéneket keveset. Aki Jézussal él, és aki törekszik olyan lenni, mint Jézus. A szelítségbe, a szeretetbe, a türelembe, a jóságba. Ha nem is sikerül, mindig nekem se sikerül, sokszor elbukom, sokszor küszködnöm kell magammal, de hála Istennek azért van, amikor valami csak sikerül. És akkor valami áttűnik Jézusból, Jézus életéből, Isten életéből, az örök életből, és akkor mások ezt talán észre is veszik. De rajtatok is észreveszik. Ti mások vagytok. Ha Jézusban valóban hisztek, törekedjetek szent életet, úgy élni, ahogy majd éltek azon az új égen és új földön, az örök életben, az üdvösségben, és meglátja a világ rajtatok, hogy ti kik vagytok. És beszéljetek is erről a Jézusról. Erre szeretnék legvégül buzdítani titeket. Beszéljetek Jézusról. Mondjátok el, hogy ő az Isten fia, aki eljött erre a földre, és aki megmutatta, hogy milyen az Isten. Milyen az Isten élete. Keressetek Jézusba kifogást. Mondjátok az embereknek. A szavaiban, az életébe. Fogjátok hazugságon, házasságtörésen, lopáson. Fogjátok rajta bármilyen bűnön. Nem lehet. Nem azért, mert olyan ideális képet írtak róla a Bibliában, hanem azért, mert nem volt benne. A valóságot írták le róla. Tudott sírni, és látjátok, hogy együtt tudott szomorkodni a gyászolókkal. Könnyezett ott a Lázár sírjánál is. Egy tökéletes életet mutatott be, akit senki, nincs Buddhas, nincs Mohamed, és senki nem tud ilyen életet felmutatni a vallás alapítók közül. Egyes, egyedül Jézus. Beszéljetek erről a Jézusról, aki meghalt a kereszten. Aki magára vette az én meg a ti bűneiteket is. Beszéljetek róla, hogy nekünk bűnbocsánatot szerzett Istentől, és biztosított, hogy újra Isten gyermekei lehessünk. Aki elhívott titeket a követésébe, mint élő úr, és mondta, hogy higgyél én bennem, és élj úgy, hogy én mutatom neked. És hogy mi mindent kaptatok tőle, el se tudjátok mondani. Beszéljetek Jézusról az embereknek, az életnek a titkáról, nem csak a biológiai élet, az örök élet titkáról. Adja meg nekünk az Úr testvérek, hogy ezeket a dolgokat, amiket itt ma igyekeztem röviden elmondani, hogy ezeket forgassátok még a szívetekbe is, és oda tendáljon az egész dolog, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, örök életed lesz, mind neked, mind a te házad népének. Jézusban van az isteni élet. Aki a fiú, azé az élet. Aki pedig még nem hisz, azon még az Isten haragja van. Higgyetek Jézusba, hogy tietek legyen az élet, és megszabaduljatok az Isten igazságos haragjától. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy imádhatunk téged, akiben Isten élete eljött erre a földre. Aki bemutatta nekünk, hogy milyen az Isten. Köszönjük néked, hogy te legyőzted a halált, fölötted nem uralkodhatott ez a törvény, ami mindenkin és mindenen uralkodik. Köszönjük, hogy az örök életen nem uralkodik a halál. Sőt, köszönjük néked, hogy te bemutattad azt, hogy elnyelted a halált ott a feltámadásod hajnalán, és egyszer majd végképp legyőzöd a halált, és akkor fölkiálthatunk, hogy halál, hol a te diadalmad, hol a te győzedelmed. Elnyelte az élet, az isteni élet. Köszönjük néked, hogy a tied az utolsó szó ebben a világ mindenségben, Jézusunk. És kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy ne irántad való hitetlenségben éljünk, hanem hadd tudjuk rád bízni magunkat. Hadd tudjunk téged elfogadni olyannak, hogy a Bibliába előttünk állsz. Hadd tudjuk rád bízni magunkat. Hadd tudjunk téged követni. Segíts erre eljutni bennünket, Úrunk, mert magunktól nem bírunk ide eljutni. Segíts, hogy hinni tudjunk te benned, mint megváltó Úrunkban. Hogy milyen legyen az élet, az örök élet. Köszönjük néked ezt az életet, ha már élhetjük. Köszönjük, ha nem csak biológiai életünk van, hanem örök életünk. Köszönjük néked, hogy ez az élet már itt a földön egy boldog élet, egy teljes élet. Gyászunkban vigasztalásunk van. Örömeinkben józanító tényező. Segíts, Urunk, bennünket, hogy hadd tudjunk róla tanúságot tenni, akiben egy olyan gazdag életet nyertünk, akiben olyan nagy csodákat élhetünk át napról napra. És köszönjük néked, hogy a halálra nézve is reménységünk van, és aztán az örök élet reménysége van előttünk, az új égen és az új földön, ami egy új világ lesz, és egy csodálatos új világ lesz. Segíts bennünket, Urunk, hogy ebben a fényben élhessünk minden napon. Köszönjük néked, hogy most így bízhatjuk rád magunkat, és köszönjük néked, hogy így bízhatjuk rád gyászoló testvéreinket, akiknek az elmúlt héten kellett szerettük koporsója mellett megállni. Kérünk téged, hogy vigasztald meg ezt a családot is. Ahogy megvigasztaltad Márta és Mária szívét, lelkét, úgy vigasztald őket is. Légy közel hozzájuk, és vondd a szívüket magadhoz. Köszönjük néked, hogy te benned van a békesség, te benned van a reménység, te benned van az a szeretet, ami fölállít és tovább segít. Kérünk, hogy légy így a család mellett. Áld meg azt az ifjú párt, akik az elmúlt héten kérték a te áldásodat szövetségükre. Kérünk, légy velük és hordozd őket is. Áld meg napjaikat, hétköznap és ünnepnapjaikat. Légy közöttük is, és add, hogy a veled való élet boldogságát naponta megtapasztalhassák együtt is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a közénk jövő pihenő testvéreinket, adj nekik megújulást testben, lélekben. Imádkozunk azokért is, akik elmentek szabadságra, hogy légy velük és hozd őket vissza testben, lélekben megújítva. hitükben megerősödve. Köszönjük néked, hogy odabízhatjuk gyülekezetünket, egész városunkat, egész országunk népét, kormányunkat. Kérünk téged, hordozd a mi népünket, és add, hogy minél több igaz keresztjén legyen, aki éli ezt a veled való csodálatos életet, az igaz keresztjén életet. Köszönjük néked, hogy meghallgatod kéréseinket, hálaadásunkat, dicsőítő szavainkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Együttérző szívvel jelentem először is, hogy halottunk volt. Az elmúlt héten búcsúztunk Nagy Kálmánné testvérünktől, Harmati Piroska volt lánykori néven, református vallású asszony testvérünk, 72 esztendős korába szólították közülünk a Teremtő. Isten adjon vigasztalást itt maradott lányának, vejének, unokáinak és az egész család minden megszomorodott tagjának. Hirdetem a testvéreknek az örömteli pillanatokat is. Tegnapi nap folyamán házasságot kötött gyülekezetünkben Perccel Tamás és Kálmán Csilla. Tegnap 16 órakor volt itt az esküvőjük, annak vannak még itt a nyomai körülöttünk. Isten áldja meg őket, szüleiket, testvéreiket, családjukat, de őket magukat is az új életformában, amire vállalkoztak. Az Úr legyen közöttük, tudják egymást igazán teljes szívből szeretni. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmaink közül a Bibliaórát tartjuk meg, és ez olyan alkalom, amire szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.